Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 23. Zsoltár első versszakát ez így kezdődik. Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 166-os számú énekünk mind a négy versszakainak eléneklésével. A 166. dicséretünket énekeljük tehát végig, az első versszak így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 14. fejezetéből. Máté evangéliuma 14. fejezetéből a 13-tól a 21. verszakig terjedő szakaszt. A fejezetnek ez a címe, 5000 ember megvendégelése. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük Urunk áldását erre a mostani Isten tiszteletre. Drága mennyei atyán, köszönjük neked ezt az újabb elkészített alkalmat, köszönjük neked minden olyan alkalmat, azokat az alkalmakat, ahol a te igéd hallására gyűlünk össze. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igédnek ilyen erős, hívó szava van. És köszönjük azt az ígéretedet is, amelyet a te fiadban, Jézusban jelentettél meg, hogy ahol 2, 3 vagy többen a te nevedben gyűlnek össze, ott te is jelen vagy. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy táplálod a mi lelkünket. Köszönjük, hogy táplálod a mi testünket, hogy gondod van a mi egyéni életünkre. Kérünk, Atyánk, áld meg most ezt az együttlétünket, áld meg a te igéddel, erősítsd a mi hitünket, a mi bizalmunkat, a reménységünket te benned, a te igéd, a te beszéded által. Kérünk, Atyánk, hogy taníts bennünket továbbra is arra, hogy hogyan szerethetünk jól téged, hogyan szerethetjük egymást. Maradj velünk, kérünk, áld meg az ige hirdetőjét és az ige hallgatóit Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 240. dicséretünket énekeljük el, annak az első verszakát. A 240-es számú énekünk első verszaka így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Azt az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni, az előbb hallott ige szakaszból olvasom, Máté evangéliuma 14. részéből, a 16. versből. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Eddig Isten írott igéje. Pénteken a Rubhegyi idősek otthonában az istentisztelet után kicsit még beszélgettünk azzal a szociális nővérrel, aki figyelemmel kíséri segítőkészen az ottani szolgálatunkat. Az is szóba került közben, hogy az otthon lakói közül sajnos többen is isznak. Talán nem nehéz kitalálni azt, hogy miért nyúlnak az alkohol után. Hiszen az intézetbe kerülve kiszakadnak a régi, megszokott környezetükből. Gyökértelenekké válnak. Küzdködnek azzal az érzéssel is, hogy most már csak terhére vagyok a körülöttem lévőknek. Saját magukat is sokszor nehéz már elviselni, nemhogy még 2-3 idegen embert is szobatársakként. Ahhoz kevesen vannak az otthonban a dolgozók, hogy eleget tudnának velük foglalkozni, beszélgetni. Pedig nagy szükség lenne rá. Éheznek a szeretetre, a megértésre, a jó szóra, a békességre. Olykor néhány szelet finom süteményre, vagy egy-egy darab gyümölcsre is. Jézust is éhes emberek sokasága vette körül, erről hallottunk Máté evangéliumából. És akkor azt mondja tanítványainak, ti adjatok nekik enni. Mai tanítványok keresztjének. Vajon a mi vasárnapi istentiszteleteink folytatódnak-e a hétköznapokban például így, hogy enni adunk az éhezőknek? Vagy ránk nem vonatkoznak? Jézus-e szavai, ti adjatok nekik enni. De hát miből? Szakad fel a kérdés talán belőlünk ezt halva. Hát sem időm, sem erőm, sem eszközeim nincsenek már erre. Hogyan történhet ez meg mégis? Gondoljuk végig most ezt a felolvasott bibliai történet alapján. Az első, amit láthatunk, hogy Jézus Krisztus tanítványai észlelik a problémát, hogy az emberek éhesek, és oda mennek Jézushoz. Azt olvastuk, hogy Jézus, értesülve keresztelő János haláláról, lakatlan helyre vonult. Egyedül akart lenni. Minden bizonnyal beszélgetni szeretett volna mennyei atyával. A környező városok lakói azonban mégis valahogyan megtudták azt, hogy hol van az Úr Jézus éppen akkor, és özönlöttek hozzá. Jézus Krisztus szíve pedig látva őket irgalomra indult. Meggyógyította a betegeiket, tanította őket. És mindeközben estébe hajlott az idő. A fáradtság és az éhség egyre inkább urrá lett az embereken. Jézus tanítványai érzékelik ezt. Úgy tűnik, semmi sem kerüli el a figyelmüket. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak, mondják a tanítványok. Itt nem lehet élelemhez jutni, hiszen lakatlan hely. De hogyha így indulnak haza az emberek fáradtan és éhesen, akkor azok legalábbis, akik nagyon messze laknak, nem fogják bírni végig. Azt mondják hát, hogy Jézus bocsássa el a sokaságot, hogy az emberek a környező falvakban gondoskodhassanak magukról. S bár a tanítványok ezért mentek oda Jézushoz, de legalább felfigyeltek a bajban lévőkre, és Jézushoz fordultak. Testvérek, Jézus Krisztushoz nem csak akkor lehetett oda menni, hanem ma is oda lehet menni. De vajon örömhíre ez már számunkra? Vagy talán így kellene hangozni a kérdésnek, örömhír ez még számunkra? Bajokkal, gondokkal, nehézségekkel szembesülve el szoktuk mondani azokat Jézusnak. Egymással nagyon sokat beszélgetünk ilyesmiről. Hogy mi minden vesz körül bennünket a világban, hogy mennyi nyomorúság van. Hányszor lehet ilyesmit hallani beszélgetés közben, és mi magunk is mondjuk. De vajon Jézushoz oda visszük mindezt? Elmondjuk neki, hogy Uram, nézd a gyermekemet és a házastársát, mennyire eltávolodtak egymástól, hogyan segíthetnék nekik? Tekints az unokámra, csak teng-leng, nincs benne semmi kitartás, küzdeni akarás. Mi lesz így belőle? Uram, annyi beteg van a családomban. Uram, csak a közelmúltban is hányan mentek el a rokonaim közül a mindenélők útján. Uram, nézd a családokat. Mennyi baj van, mennyi feszültség. Megyünk mi így az Úr Jézus Krisztushoz. Lehet, hogy biztatjuk azokat, akik éppen bajban vannak, hogy szólítsák meg ők maguk imádságban Jézus Krisztust. De hiába mondjuk nekik. Hogyha nekik nem lehet beszélni Krisztusról, akkor beszéljünk róluk Krisztusnak. Azt hallottuk tehát itt a felolvasott igéből, hogy a tanítványok elküldenék a Jézushoz sereglett embereket, hogy a falvakban ők maguk vegyenek élelmet maguknak. Az Úrral folytatott beszélgetés közben azonban kiderül az, hogy van más lehetőség is a probléma megoldására, és ez sokkal megnyugtatóbb. Sokkal jobb. Ott helyben adjanak nekik enni a tanítványok. Mintha csak azt mondaná Jézus a tanítványoknak, olyan jó, hogy nem tudtok közönösen elmenni az éhező emberek mellett, hogy gondoltok rájuk, de még jobb lenne, ha segítenétek is rajtuk. Vagyis feladatuk van a tanítványoknak, és azt is megtudják, hogy mi a konkrét tennivalójuk ott, abban a helyzetben. Testvérek, Jézus Krisztus mai tanítványa is tapasztalnak ehhez hasonlókat. Bajt, nehézségeket észlelünk a környezetünkben, és elmondjuk Jézusnak. Mi is nem egyszer azt is, hogy szerintünk mit kellene tenni. Szerintünk mi lenne a megoldás. És megtörténik, hogy még ugyanazon imádság közben az Úr ad egy gondolatot. És akkor rácsodálkozunk, hát persze, ez is lehetséges. És mennyivel jobb, mint az, amire én gondoltam. Igen, lehetséges az Úrnál. Aki Jézushoz szokta vinni a körülötte, a világban tapasztalt gondokat, feszültségeket, annak ő ma is világossá teszi azt is, hogy melyikkel kapcsolatban van neki magának tennivalója. Hiszen mindenkin nem tudunk segíteni. Ezt mi magunk is tudjuk. Az Úr viszont megmutatja, hogy hol van éppen ránk szükség. Ti adjatok nekik enni, mondja Jézus Krisztus a tanítványoknak. És ők ezt válaszolták rá, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Vagyis a megbízatásuk ismeretében felmérik azt, hogy mi is áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesíteni tudják a megbízatásukat. És az eredményt közlik Jézussal. 5 kenyér van összesen, és 2 hal. De hát mi ez? Ekkora sokaságnak, mint amekkora körülveszik bennünket. Testvérek, lehetnek olyan hiányaink, amelyeket nem is olyan egyszerű nekünk nevén nevezni. Olykor még a fölismerése is nagyon nehezen megy. Pedig fontos, hogy Jézus előtt tudjunk róluk vallani. Nekem nincs, vagy nekem nagyon kevés van. Magamból ezt nem tudom kitermelni. Nincs bennem igazi szeretet. Az enyém elfogyott. Nincs elég türelmem. Nincs békességem. Nem teljes az életem. Nincs igazi célja az életemnek. És a mai teljesítményorientált világunkban azt is olyan nehéz és egyre nehezebb kimondani, hogy nincs elég erőm. Fogy az erőm. Nem tudom már maradéktalanul elvégezni mindazt, amit elvárnának tőlem. Milyen jó, hogy az Úr azonban azt mondja nekünk, előttem önts ki a szívedet, nekem elmondhatod bizalommal. És nem úgy van-e, hogy nem egyszer a büszkeségünk, a hiúságunk akadályoz meg abban, hogy beismerjük, csak ennyink van, csak ennyire vagyok képes, segítségre forulok. A következő kis történet éppen ezt szemlélteti. A dereka majdnem beleszakad, ahogy a kőlapot emelte a kertben. A szomszéd átkiáltott. Várj, segítek! Hadd csak! Tudom magam is, felelte. A mélysebből az ujján ömlött a vér. Felesége megkérdezte, bekötözzem? Tudom magam is, felelte. A létra tetején állt, kezében az új nehéz függöny, meg a csavarhúzó, meg kellett húzni a karnist tartó csavart. Várj, segítek, üvöltött a fia. Tudom magam, teljes hosszában létrástól vágódott végig a szobán. A tolókocsival megállt a járda szélén. Áttolna a másik oldalra? Kérdezett egy járókelőt. A tanítványok legalább beismerték, hogy nekünk csak ennyi van. Nem lehet, hogy mi viszont valahogy úgy viszonyulunk az Úrhoz, mint ahogyan ennek az előbb elmondott történetnek a szereplője gondolkozott, hogy tudom magam is, hogy még mindig csak a magunk erejére képességeire akarunk támaszkodni csupán. Jézus ezt mondta a tanítványoknak, miután ők megvallották, hogy nekünk csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, hozzátok ide nekem azokat. Vagyis arra kéri a tanítványokat, hogy azt, amiük van, azt a keveset, adják neki oda, bocsássák a rendelkezésére. És ezután Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 fele kosárral. Jézus kezében a kevés megsokasodik. Isten teremtő ereje érvényesül tettében. A csoda az ő hatalmát szemlélteti, az anyagi világ és annak törvényszerűségei felett, s jelzi azt, hogy a messiási profécia beteljesedett, hogy Jézusban valóban az Isten van ott az emberek között. Éhezőket töltött be javakkal, olvashatjuk az Ószövetségben, s íme Jézus Krisztus ezt cselekszi. A tanítványoknak, látva ezt, rá kellett döbbenniük arra is, hogy ők viszont csupán csak az emberi lehetőségeket mérlegelték. Amikor a mesterüknek azt mondták, hogy nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ők nem gondoltak, még ők sem gondoltak akkor arra, hogy Jézusban maga Isten van itt közöttük. Az az Isten, aki számára semmi sem lehetetlen. Testvérek, most nekünk is ő mondja, hozzátok ide nekem azokat, azt, amitek van, azt a keveset is, adjátok ide nekem, bízzátok rám, mindenek előtt a szíveteket adjátok ide nekem. Kérhetjük a zsoltárossal együtt, tiszta szívet teremts bennem. És Jézus hívásának engedve, belekerülünk egy csodálatos erőtérbe. Csütörtökön a Biblia órán, a Filippi levelet olvasva, azt tanulmányozzuk most hétről hétre, éppen erről beszélgettünk, hogy mit is jelent ez számunkra, hogy aki Jézus Krisztust elfogadja megváltójának, urának, annak az élete csodálatos erőtérbe kerül bele. Azt jelenti, hogy Isten szent lelkének védelme alatt áll az ilyen ember. És itt lehetséges az is, amit Pál apostol így tapasztalt és vallott, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezért tudott még ott a börtön mélyén is összeverve énekelni, mert szívében elpusztíthatatlan öröm volt. Az ebben az erőtérben, az Isten Jézusi erőtérben megnyert öröm élt a szívében. És ebben az erőtérben tapasztalhatjuk meg azt, hogy igen, az életünk csodálatos gyümölcsöt teremhet. Pál apostol így fogalmazta ezt meg, hogy a Szentlélek gyümölcsét, szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség. És ím, hogyha ebben az erőtérben folyik az életünk, akkor lesz mit adni már. Azért, mert ezzel a csodálatos Úrral lehetünk, és vagyunk ott kapcsolatban. Jézus a megtört kenyereket a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Jézus sokasítja meg az eledelt. Ő elégíti meg a sokasságot. De a tanítványokat közvetítőivé teszi az ő áldásainak. És mostani tanítványokat, bennünket is erre hív az Úr, hogy legyünk közvetítői az ő ajándékainak. Az elmúlt napokban kaptam egy kis könyvecskét elolvasásra. Egyik fejezete éppen a csodákról szól. A mindennapok kicsi csodáiról. Azt írja a könyvecske írója, hogy ezeket természetesen észre kellene venni és számon tartani. De megtesszük-e? Erre jellemző dolgot figyeltem meg magamon. A múltkoriban leestem a kerékpárról, és leütöttem a lábamat. Amikor véres volt a sebem, mindenki látta, és magam is panaszkodva mutogattam. Amikor azonban begyógyult a seb, nem emlegettem többet, nem mutogattam senkinek. Pontosan így vagyunk az Isten dolgaival is. Ha csapásért, panaszkodunk, mutogatjuk a véres sebeket. Amikor azonban elvonult felülünk a csapás, beheggett a seb, áldás ér bennünket, imádságunk meghallgatásra talál, kicsi, hétköznapi csoda történik velünk, akkor nem emlegetjük. Mélyen hallgatunk, mintha szégyellnénk azt, hogy az Isten belenyúlt az életünkbe. Egy szóval, hagyjuk elsápadni, elkallódni a csodákat. Pedig, ha egyéni életünkben történnek ilyen dolgok az íge hatására, nem szabad ezeket önző módon elzárni mások elől, mert mint a kegyelmi ajándékok, haszonra adatnak ezek is, a közösség hasznára. Tovább kell adni, szét kell osztani, úgy, mint ahogyan az öt kenyeret és a két halat szétosztották. A továbbadásban ugyanis az a kis ajándék, amit személyes gondviselés, kicsi, hétköznapi csoda formájában kaptam, megsokasodik és sokakat táplál. Így hallgassuk most majd az éneklés után az egyik kedves testvérünk bizonyságtételét is. És az Isten lelke bátorítson bennünket arra, hogy minél többen készek legyünk valóban továbbadni azt, akár bizonyságtételben, de akár úgy, hogy egy szelet kenyeret nyújtok oda, vagy egy jó szót szólok. Vagy letölöm valakinek a könnyét, mindazt, amit az Úrtól kapunk. Ámen. Most tehát, készülve a bizonyságtétel meghallgatására, énekeljük a 479. dicséretünk első verszakát. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni taníts.
könyvünkbe a mai ige az volt, hogy megaláztalakban, de tudni nem aláztak meg. Az ige magyarázatban olvasottak, erősítettek meg a bizonyságtételnek a fontosságáról. A szenvedéseinknek is van határa. De ha kiderteve lévünk az Úr az utóbaságainkat, nem most fogod tovább. Ha próbatételképpen kaptuk, befejeződik a próba, amint az Úr dicsősége bizonyságtételre szakad. Most, amikor hívő emberré válhattam, találtam meg helyemet a virágban. Így visszatekintve az elmúlt évtizedekre, az Úristen már egészen kicsi koromban, Krisztusban lehajolt hozzám. Megmutatta irgalmát és szeretetét. Édesanyám életben maradhatott, és így nem fél árvaként, hanem egy szerető családban nőhettem fel. 1980-ban férjhez mentem, és született két fiú. A második gyermekünk születése után éreztük újra Isten kegyelmét. 3 évi folyamatos betegség után gyermekünk meggyógyult mindannak ellenére, hogy az orvosa is sokszor azt mondta, hogy nem hittem, hogy megéri a másnak kegyel. Itt is szeretném elmondani a számomra egyik legdrágább igét, a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerű fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kell számunkra ennél nagyobb ígéret. És mindezért csak annyit kellett tennem, hogy elfogadtam Jézust, és rábízom magam, mint az egyetlenre, aki az Atyához vívő. 93-ban mindkét szemembe megbakultam glaukóma rohamomból. 3 napi szenvedés után jött egy másik orvos, aki felismerte betegségemet és kórházba küldött. Bár senkit sem ismertünk, a legjobb orvoshoz kerültem. Itt ismét Isten kegyelme következett, meggyógyultam, és bár nem tökéletesen, de látok. Mint a mai napig, nincs egy orvos sem, aki a hála Isten nekem kívül bármivel magyarázott a gyógyulásomat. És bár visszanyertem látásomat, mégis vakon mentem tovább. 99-ben depressziós lettem, meggyógyítottak, és mentem tovább. 2002-ben ismét glaukóma rohamom volt. Orvosaim részéről a hozzáfűzni való csupán annyi volt, hogy ilyet az orvosi egyetemen nem tanítanak. Meggyógyultam, és vakon mentem tovább. 2003-ban depressziós lettem. Nem tudjuk, hogy milyen okok volt, de még most is azt látom a legjobb hasonlatnak, hogy megjártam a poklát. És nem csak én, hanem a családom is. De mindig így mellettem álltak. Bő egy éve rám, otthon egy magamban, hangosan megszólaltam, hogy Istenem, én ezt már nem bírom tovább. És másnap reggelre lényegesen jobban lettem, és azután napról napra erősödtem és gyógyultam. Mikor már jól voltam, átértékelődött bennem sok minden. Nem akartam mindenáron mindenkinek megfelelni, most már tudom, hogy elég Jézus Krisztusnak megfelelni. A másik ismétlődő mondatom az volt, hogy eddig mindig azt csináltam, amit kellett, most azt szeretném csinálni, amit akarok. Nem tudtam, hogy mit akarok, tulajdonképpen kerestem, míg aztán az egyik testvérünk segítségével találtam egy rászoruló családot, és nekik segítettem. Megkerestem a templomunkat, utána, és találkoztam a tiszteletes asszonnyal, aki segítségével rögtön megnyerte a bizalmamat. A nyugdíjas délelőttet kezdtem el látogatni, aztán abban maradt. Pár hónap elteltével ismét találkoztam a tiszteletes asszonnyal, és nem sokára rá meglátogatott a templomban. Sokat beszélgettünk Istenről, és ez jó volt. Megvettem Terikétől a Cseri Kálmán Foltozni vagy Átöltözni című könyvét, amit olvasatlanul hosszú ideig őrizgettem az éjjeli szekrényemen. Míg egy vasárnapon, Isten tisztelet után hazamenve, kezembe vettem és végigolvastam. Csodálatos élmény volt fejezetről fejezetre végigmenni a könyvben, megírni a harcitusát. Aztán tulajdonképpen ennek a könyvnek a közvetett segítségével tértem meg. Elfogadtam Jézus Krisztus szavaiból, hogy ő nem foltozni akarja a mi rongyainkat, hanem ő egy teljesen újat, tisztát kínál. Utána megtapasztalhattam, hogy ez a lelki átöltözés milyen változásokat jelent. Nem csak külső felszínes változás, hanem belső, teljes megváltozását életemnek. A János 13.10-ben mondja Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Látjuk Isten igényéből, hogy az újjászületett ember is vétkezik, hiszen ehhez a testhez a bűn hozzá van kötve. Az 1 János 1.8-ban olvashatjuk. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkezünk, hazuggá tesszük őt, és a bő igéje nincsen bennünk. Új emberként is vétkeztem, de már nem akartam. Észreveszem, ha vétkezek. Az Isten elé vihetem bűneimet, és tudom, ha őszintén megvallom, ő hű és igaz, és megbocsátja. Ha igazán oda szánom magam neki, akkor élhetek a naponkénti bűnbánattól. Bűnbocsánatból, bocsánat. És kegyelemből. Kérem és kívánom, hogy legyen nagyon drága ez a fehér ruha nekem, és mindannyiunknak, mert ez a ruha a halál után is használható. Kik ezek, akik itt vannak fehér ruhában, és honnan jöttek? És akkor megszólal az angyal. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Olvashatjuk a Jelenések könyvében. Végezetül van jól tudni, hogy a hívő ember szabad a bűnrabszolgaságától. Viszont Isten és az igazságosság szolgája kell, hogy legyen. De nem szabad arra, hogy a szabadságát a gonoszság eltakarására használja.
Most magasztaljuk imádságban az Urat azért, hogy ő oly csodálatosan munkálkodik, ma is munkálkodik. Imádkozzunk! Urunk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged szeretetedért és kegyelmedért. Olyan sokszor elmondjuk talán ezt, de hogy mennyire a szívünkből jön, azt csak te tudod, Urunk. Úgy szeretnénk, hogyha valóban őszintén fakadhatna fel a hála és a magasztalás. Azért, hogy te vagy, hogy te nem fordítottál hátat nekünk embereknek. Azért, hogy te ma is munkálkodsz, hogy ma is keresel bennünket, megszólítasz bennünket, hogy nem akarod a bűnös halálát, örök kárhozatát, hanem hogy megtérjen és éljen. Köszönjük neked, hogy te ezzel a szeretettel szólsz hozzánk is, és hívsz bennünket is magadhoz. S áldunk és magasztalunk azért, hogy mint ahogy az előbb is hallottuk, és az előbbi bizonyságtétel is, ezt erősíti meg, hogy te ma is így ezzel a szeretettel akarod az életünket meggazdagítani. Ó, könyörülj meg rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy ne zárkózzunk el a te kegyelmed elől, hogy tudjuk hitünk kezével azt elfogadni, hogy a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust valóban annak lássuk, aki ő, hogy az életünk ebbe a csodálatos erőtérbe kerülhessen, hogy összekapcsolódhasson az életünk az Úr Jézus Krisztuséval, hogy együtt élhessünk, együtt járhassunk vele. Könyörülj meg rajtunk, hogy elfogadva Jézust, megváltónknak, személyes Urunknak, hadd tölthesse be a szívünket a te lelked, és lelked vezetésére figyeljünk már, és lelked vezetésének engedjünk, és hadd tudjunk így a te áldásaid közvetítői lenni mi is, bizonyságtételeinkkel is, de azzal is, hogy meglátogatjuk azokat, akik egyedül vannak, akiknek nincs emberük, aki melléjük állna. Azzal is, hogy meghallgatjuk a másikat, egymást, hogy figyelünk egymásra, hogy a vigasztalásra szorulót vigasztaljuk azzal, amit tőled kapunk. Urunk, segíts nekünk, hogy hadd tudjuk így továbbadni mindazt, amit mi is tőled kapunk, és hadd lehessen a mi életünk olyan, mint egy üres edény, hogy te betölthesd azt ajándékaiddal, és köszönjük, hogy te kész vagy annyira betölteni, hogy ez kicsordul, és az, ami kicsordul, az eljuthat a körülöttünk lévőkhöz. Köszönjük, hogy erre hívsz bennünket, segíts nekünk, hogy meg tudjunk így téged dicsőíteni, és hadd tudjuk szereteteddel körülvenni azokat, akik között élünk. Így imádkozunk hozzád, családtagjainket, szeretteinkért, azokért különösképpen is, akik még nem ismernek téged, hogy hadd tudjanak ők is odafordulni hozzád, megtérni hozzád. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik között élünk ebben a világban, áld meg a munkatársainkat, szomszédainkat, hadd tudjuk mi a te javaidat vinni közéjük, árasztani világosságodat, békességedet. Áld meg egész népünket, kérünk, egyházunkat, vezetőinket, bölcsességgel, könyörülj meg rajtuk is. Kérünk, hogy légy mindannyiunkkal, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk most együtt. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk. szerdán 9 óra kezdett el nyugdíjas délelőttünk lesz, este 6 óra 15 perctől a felnőtt konfirmációs órát tartjuk, csütörtökön 6 óra kezdett el gyülekezeti bibliaóránk lesz, pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs előkészítő órát, 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyermekek számára a gyülekezeti helyiségünkben gyermekbibliaórát tartunk. Ma délután kerül sor a már hirdetett kiskori presbiteri konferenciára a Páci Református Egyházközségben. Délután 3 órakor kezdődik ez az alkalom. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után egy picit maradjanak itt még, hogy az oda utazásnak, menetelnek a rendjét meg tudjuk beszélni. Aki esetleg szívesen csatlakozna még hozzánk, van rá tulajdonképpen lehetőség. Előadások fognak elhangzani. Egyrészt egy előadás az új szövetség keletkezéséről, másik előadás pedig a presbiteri válás folyamatáról, illetve a bizottságokról, a bizottságok munkájáról. Még mindig lehet jelentkezni az egyházmegye által szervezett presbiteri és gyülekezeti munkás hetekre, amelyeknek a helyszíne Mátraháza, az időpontja pedig az első hétnek március 6-tól 10-ig, a másodiknak pedig 13-ától 17-ig. Ránk következő szombaton kerül sor arra a konfirmandus találkozóra, melyet gyülekezetünk ifjúsága szervez. A Városi Ifjúsági Klubban lesz, tehát február 25-én 9 órától. Ha Isten éltet bennünket, akkor ezen a nyáron is együtt lehetünk gyülekezeti csendes héten. Július 3-ától 9-ig a helyszín a Dunadráva Nemzeti Park területén Harkány Siklós közelében fekvő Lantos lovastanya. További információk elolvashatók azon a kis tájékoztatón, amely a hirdető táblánkon is megtalálható. Jelentkezés 10.000 forint előleg befizetésével 2005. március 31-ig Varga András presbiter testvérünknél. Egy hét múlva vasárnap délután családi istentisztelet lesz. Ahogyan már azt hirdettük, minden hónap utolsó vasárnapján délután kerül sor erre az alkalomra, tehát így egy hét múlva délután 4 órai kezdettel családi istentiszteletet is tartunk itt a templomunkban. Szeretettel várjuk a testvéreket arra a szeretett vendégségünkre is, amely március 5-én vasárnap délután 4 órától lesz itt a templomunkban, és amelynek a témája ez lesz, hogy kapcsolódás. Milyen az a közösség, amelyben emberek egymáshoz kapcsolódnak? Mi található bennem, ami maradandó hatással lehet a másik emberre? Hogyan tudom ezt átadni, és mit kell tennem, hogy én is befogadjam, amit a másik ad? Mit jelent az, hogy a másikhoz úgy kapcsolódunk, hogy gyógyító közösségé válunk? Tehát ezekről lesz szó ezen a szeretett vendégségen, amelyet Bán Zsuzsa testvérünk vezet, aki a Károly Gáspár Református Egyetem tanára és gyülekezetünk tagja. Most pedig hallgassuk meg azt a körlevelet, amely a Református Egyházunk zsinatának elnökségétől érkezett hozzánk, illetve a Magyarországi Református Egyház valamennyi gyülekezetéhez és intézményéhez. Szeretett testvéreink, Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. 2 Korintus 9.7. Isten tiszteleti rendünk fontos részeként minden vasárnap elhangzik az adakozásra hívó buzdítás. Egyházunk készséggel vállalja ezt a hagyományt, hiszen a Magyarországi Református Egyház intézményi fenntartása döntő mértékben a hívek önkéntes anyagi áldozatvállalásán nyugszik. E mostani levéllel arra hívjuk fel a református gyülekezetek figyelmét, hogy az előttünk álló adóbevallási időszakban február 15 és május 22 határidővel az állam közreműködésével is lehetőség nyílik a Magyarországi Református Egyház támogatására. Idevágó törvényeink szerint minden adózó magyar állampolgár adójának 1%-ával szabadon támogathatja egyházát és egy általa választott erre jogosult intézményt. Az 1%-os felajánlás nem jelent plusz anyagi terhet az adózók számára, hiszen a felajánlással befizetett adójuk egy részével rendelkeznek, ugyanakkor a Magyarországi Református Egyház számára kiemelten fontos bevételi tételt jelentenek ezek a felajánlások, mert ezek nélkül ellehetetlenülne intézményeink fenntartása, fejlesztése, egyházi céljaink megvalósítása. Szükséges tehát, hogy gyülekezeti tagjaink felajánlásai mellett minél több egyházunk társadalmi munkájával szimpatizáló embert nyerjünk meg az adakozásra. E célt követve a Magyarországi Református Egyház a maga szerény anyagi eszközeivel igyekszik a médiában is felhívni a figyelmet egyházunk támogatására. Emellett azonban arra kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy amennyiben ez nem ellentétes lelkiismereti meggyőződésükkel, családjukban, munkahelyükön és ismeretségi körükben kellő tapintattal képviseljék egyházunk érdekeit az 1%-os felajánlások kapcsán. Segítségképpen elmondjuk, az APE által megküldött űrlapok között található az a szelvény, melyen a technikai szám feltüntetésével rendelkezhetünk felajánlásunkról. Akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem maguknak kell kitölteniük adóbevallásukat, jelezzék és aláírásukkal erősítsék meg 1%-os felajánlási szándékukat könyvelőjüknél, vagy cégük illetékes ügyintézőjénél. A Magyarországi Református Egyház technikai kódja 0066. A Magyarországi Református Egyház ezúton is megköszöni hívei és szimpatizánsai eddigi és jövőbeli segítségét, amivel hozzájárulnak közösségünk fenntartásához és építéséhez. Testvéri köszöntéssel dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke, és dr. Nagy Sándor főgondnok, a zsinat világi elnöke. A kijáratnál találhatók olyan lapok, amelyeken ez a technikai szám rajta van, tehát az egyházunk technikai száma, illetve annak az alapítványnak az adószáma, amely alapítvány pedig a mi, tehát a Budaörsi Református Egyházközségünket támogatja, hiszen tudjuk azt, hogy a másik 1%-ot lehet valamilyen alapítvány számára irányítani. Hirdetem még azt is, hogy az elmúlt vasárnapi persejpénzünk 56.110 forint volt, a diakóniai persejben pedig, amelybe az építkezésre szánt adományunkat tehetjük, 16.167 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 463. dicséretünket keressük meg, 463. énekünket is énekeljük mind a 4 verszakát, a 4. tehát az utolsót majd fennállva. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át, szívem és a szám. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.